Ravasz László teológiát, azt 905-ben fejezi be, és aztán 9 évvel később, amikor indul az első világháború, most már innen az első világháború, akkor ő professzor a kolozsvári teológián. Hát ugye óriási sorskérdések nehezettek ott Erdélyben is, egyrészt a tudományos elitre is, meg a kulturális elitre is, meg hát a politikai elitre is, és ennek azért ő is részese volt professzorként, és sokat is gondolkodott, és sokat is írt azzal kapcsolatban, hogy hát hogy mi okozhatta, hogyan lehetett volna esetleg kevesebb fájdalommal, sérelemmel, sérüléssel túlélni, vagy kijönni ebből a háborúból, illetve aztán utólag a konzekvenciákat, tehát akár a bűnvalló konzekvenciáit is hogyan mondta le. Több irányba el lehet indulni Trianonnal kapcsolatban. Politikailag ő úgy közelítette meg ezt a kérdést, hogy hát Magyarország és a Habsburg-Ausztria közös állam egysége itt a dualizmus korában, ez önmagában nagyon nehéz államszervezet volt, ahol egymással szemben is a nacionalizmuson keresztül próbálták megvédeni vagy megóvni a maguk identitását, és aztán ugye a birodalmon belül a lévő kisebb nemzetek vagy peremnemzeteknek a dinamikája is, meg a politikája is a nacionalizmusra épült. Tehát ezt úgy fogalmazza meg ebben a visszaemlékezéseiben, hogy nacionalizmus feszült neki a nacionalizmusnak. Ugye az egyik nacionalizmus küzdött a másik nacionalizmussal, és aztán hát ezek a szabad nemzeti államokban megvalósuló nacionalista törekvések lettek aztán a nyertesek, és ennek a vesztese pedig szintén a magyarországi nacionalizmus lett, amely szintén erre, amit a nacionalizmusra építette föl a maga ideológiáját is, meg identitását is. Nagyon érdekes például, ahogyan visszaemlékezik később, már ugye évtizedekkel később ezekre az évekre, és úgy mondja, hogy egy ilyen máló, omladozó világban az volt a feladata neki is, meg a társainak is, hogy a szellem, a kijelentés, az erkölcs védelmét képviseljék, ugye a keresztény hit által és az Istenbe vetett hitük által Krisztushoz hozzá kötöttem. Tehát, hogy volt azért kritikája is erről a világról, amennyire én látom, persze ezzel lehet vitatkozni, úgy vettem észre, hogy ő azt szülte le, hogy itt egy birodalomnak az epilógusáról volt szó már az első világháborúban, és aztán ez az epilógus véget is érte 18-ban, és aminek a végére trianoni békeszerződéssel pont is került, és tulajdonképpen Magyarországot majdnem, hogy megsemmisítették.
Ugye Ravasz László főjegyzőpüspök helyettes volt azelőtt, mielőtt Budapestre költözött, tehát ebből az időszakból, még Trianon előtt ő hogyan munkálkodott, hogyan látta az akkori helyzetet Erdélyben?
Nagyon érdekes, hogy amikor 1916-ban meghal először Ferenc József, ott például részt vesz Bécsben a temetésén, őt is meghívják, mint a ő így írja a katolikus, tehát a nem katolikus püspökök között ő is helyet kap, és ott, hogy végignézi a Ferenc József temetését és az élet koporsójának az elvitelét, úgy látja, mint amikor ez a koporsó így elhullámzik tulajdonképpen a semmibe, és hogy ott marad utána a nagy kérdés, a lét és a nem lét kérdése. Aztán 2 évvel később, amikor az erdélyi egyházközlet püspökkel Kenesei Béla szintén eltávozik az élők sorából, akkor már Ravasz László neve is felvetődik, tehát már voltak olyanok, akik őt szerették volna rögtön püspöknek. Ez ugye akkor 34 éves Ravasz Lászlóról beszélünk, de ő gyorsan ellenállt, és azt mondta, hogy szó sem lehet róla, ő mindenképpen Nagy Károlyt támogatja a professzort, a teológiai professzort püspöki székbe, ki is állt emellett, és kettejük beszélgetése nagyon, nagyon érdekes volt, amikor Ravasz László megkérdezte Nagy Károlyt: Károly, hiszed-e, hogy a monarchia túléli a háborút? A monarchia nem, de Magyarország túléli. Hát te nem látod, hogy Magyarország épp úgy ellenséges népek egyvelege, mint a monarchia? És azt képzeled, hogy az az ütés, amely széttöri a monarchiát, nem töri szét Magyarországot? Kérdezte Ravasz László. Lehet, de ilyen látással hogyan tudod tartani a lelket, a lét és a nem lét harcát vívó nemzetben? Úgy, hogy az új képlet pártjára állok, és azt keresem, mit tehetek annak a javára most. A béke Magyarországért küzdök, a háborús Magyarországon, de nem a háborús Magyarország ellen, mert az árulás volna, ezt szintén Ravasz László mondta. Ez azonban azt jelenti, igen, mondok a háborúra, a monarchiára, a német szövetségre, addig, amíg lehet. És Ravasz Lászlónak a gondolata volt ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy ebből a párbeszédből is ugye az látszik, hogy azért még egyszer mondom, az egyházi elitet, kulturális elitet, politikai elitet nagyon-nagyon foglalkoztatta, hogy mi lesz ugye a háború után. 18-ban tehát főjegyző lesz Ravasz László, és egy nagyszabású munkát kezd el, és abban a 3 évben, ameddig még ő Erdély főjegyzője, nagyon sok eredményt is értek el, ezt hosszan felsorolja, most erre nem szeretnék részletesen kitérni, de a lényeg az, hogy egy ilyen nagyfokú, egy ilyen nagyon intenzív megújulás indul el az erdélyi egyházkerületben, a misszió területén, különböző intézmények területén, az evangéliumi élet, hitélet megújításának a területén, tehát az óriási dolgok indulnak el, és hát ne feledkezzünk el arról, ami az ő, hát mondjuk védjegye is, hogy ő sok folyóiratot szerkesztett, és az Út című folyóiratnak, a teológiai folyóiratnak a szerkesztője volt Makkai Sándor és Imre Lajos is Ravasz Lászlóval együtt, és így emlékszik vissza, hogy sokat beszélgettek arról, hogy vajon mi előzte meg Trianont, és hogy milyen következtetéseket lehet levonni abból a pusztulásból, ami aztán ugye megtörtént 18 után. És nagyon érdekes, hogy szóval nem az áldozat szerepébe álltak ők bele, ugye Makkai Sándor is későbbi püspök, Ravasz László is későbbi püspök. Tehát, hogy a gondolkodásuk ilyen holisztikus volt, ez egy nagyon mai szó, de hogy a szó nemes értelmében, hogy ilyen próbáltak a teljességre törekedni, próbáltak átlátni okokat, okozatokat, következményeket, és azért írja Ravasz László itt a visszaemlékezésében szintén, hogy felelősséget kell vállalni az egyháznak azért is, amit nem tett meg addig, amíg megtehette volna. És itt szintén a misszióra gondol, hogy a román ajkóak misszionálását az annyira természetesen vette, hogy ez nem az ő feladatuk, hogy ez aztán 18 után mutatkozott meg, hogy mennyire jó lett volna, hogyha mint a protestantizmus legkeletibb hídfőjének, ugye az erdélyi egyházkerület felelőssége lett volna az, hogy a körülöttük élők felé a krisztusi evangéliumot hirdesse, és őket erre a protestáns krisztusi hitre az evangélium által megtérítse, odahívja, mert teljesen más kapcsolat alakulhatott volna ki akkor ugye ott a 18-ban akár a románsággal is. Tehát, hogy egy szó mint száz, előtte védte, ameddig lehetett, tehát már mint Trianon előtt védte, ameddig lehetett a meglévő Magyarországot, benne Erdély és Magyarország kapcsolatát, a monarchiát, de ugyanakkor azt is látta, hogy sok-sok hiba is elvezetett addig, ami ezt a trianoni nagy pusztulást előidézte, és ezt teológiailag próbálta mindig értelmezni, és teológiailag próbálta feldolgozni is, és annak a magyarázatát is adni a szószékekről, és utólag pedig a saját felelősségüktől nem zárkózott el, vagy nem hárított át másra, mert fölvállalt, hogy lett volna feladatuk a misszióban, nem csak a magyarság, hanem akár a románság felé is.
És személyesen hogyan érintette őt az, hogy elhagyta a szülőföldjét és Budapestre jött? Erről ír valamit akár későbbi visszaemlékezéseiben?
Igen, itt szeretnék is idézni tőle, mert ez egy nagyon értékes idézet a részéről. Ugye azt tudjuk, hogy 1921-ben Petrielek halála után meghívták őt Kálvin téri lelkésznek. És hát először nemet akart elmondani, ez egy fontos, tehát ő saját visszaemlékezésében így írja, hogy már kész volt a távirat vissza Pestre, de a feleségét megkérte, hogy menjen vele, mert fontos dolgokat akar vele megbeszélni útközben, tehát a postára menet, és ott elmondta, hogy Petrielek halála őket egzisztenciálisan is érinti. A feleség először azt hitte, hogy csak viccel, ilyen viccesen visszakérdezett, hogy nem túl szerénytelen ez a kijelentés, és akkor mutatta a táviratot, és a felesége teljesen földbe gyökerezett, és hát tanástalanul kérdezte, hogy hát mit akar erre válaszolni. Ravasz László a szózat szavaival válaszolt, hogy a nagyvilágon kívül nincsen számodra hely. És akkor oda is értek a főpostához, Kolozsváron, hogy feladja a táviratot, hogy nem tudja vállalni ezt a meghívást. És a felesége kezdte el kérlelni, ugye tudjuk, hogy az elsőszülött fiúk hallássérült volt, és próbálta legalább arra rávenni, hogy gondolját, hogy mi lesz a családdal, mi lesz itt a román világban, ugye egy fogyatékkal élő gyermekkel, és hogy legalább beszélje meg a kolozsvári püspökkel, meg dékánnal, meg az ottani egyházvezetőkkel, és következtetés végül is az lett, hogy a püspökség akkor még nem volt szóban, de akkor elfogadják a meghívást. De amikor visszaírt Calvin téti gyülekezetnek, akkor azt jelezte nekik, hogy ha a püspök választása ránézve negatívan zárul, akkor nem fogja tudni elvállalni a Calvin téri meghívást. Tehát ezt a kettőt egybe kötötte. Ez nagyon bizonytalan volt, nem akarok erről sokat beszélni, de hogy azért más egyházkerületből nem hívtak még korábban püspököt át, mondjuk egyik egyházkerület a másikból, és ezért hát úgy voltak vele, hogy volt egyébként Duna melléken is megfelelő személy, vagy lett volna, ugye itt a korabeli helyzetnek megfelelően Kovácsi István személyében, de a püspök választás kimenetét végül is tudjuk. 1921. augusztusában és aztán szeptemberében megtörtént a költözés. És itt szeretnék egy idézetet mondani Ravasz Lászlótól, ami nagyon szépen fogalmazza meg azt, hogy ő hogyan is hagyta el ezt az anyaföldet, ugye Erdélyt, a számára az éltető környezetet. Szintén az emlékezéseimben olvashatjuk a 151. oldalon. Akkor átgurult ez a vonat, ez a tehervonat, 3 marhavagonban költöztek át egyébként, abba tették bele a bútoraikat, meg minden személyes holmiaikat, amikor a román csendőrség átvizsgálta, hogy nincs esetleg bármi, ami mondjuk törvényellenes, és végre átgurulhattak a határon, akkor a kislányuk felkiáltott, hogy viharkeresztes Magyarország. Igen, Magyarország az életföldje. Ha nem élt volna bennem szenvedélyes bizonyossággal, hogy Erdély és Magyarország egy föld, egy ország, egy haza, úgy éreztem volna, hogy árulást követtem el szülőhazám ellen. De így tele voltam határtalan örömmel, mint a madár, amelynek kinyitották kalitkáját, hogy fészkére szállhasson. Tehát, hogy ő ezt így írja le időskorában, így emlékezik vissza rá, hogy ő nem ott hagyott valamit, hanem ugyanabban a hazában maradt, ami Erdély és Magyarország egységére utalt. Utána később sokszor ír arról, hogy vágyakozott vissza, vissza is ment, amikor tudott Erdélybe, de igazán ezt a döntését fölvállalta, és onnantól kezdve ő Calvin tér lelkészeként, esti emberként, a magyarországi református egyház egyik egyház kormányzójaként az életét tulajdonképpen már itt ért el a békességben a döntésével.